Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. A mai napon ismét csak nagyon érdekes dolgokról lesz szó, főleg azért, mert egy igen kedves vendég látogatott el hozzánk. Az ő neve?
Dr. Pécsi Ágnesnek nevezik, és egyiptológus, középiskolai tanár, és ezen kívül még a Vámbéri Ármin Keleti Szabad Egyetemnek az alapítója. Mielőtt azonban elkezdenénk a műsort, akkor a szokás szerint a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság társasági híreivel kezdjük. Ezen társasági híreknél három dolgot is szeretnék mondani. Az egyik, hogy most szombaton a társaság tagjainak a Botero kiállításon tárlatvezetése lesz. Azon kívül szintén szombaton, hogyha valaki a Vámbéri Ármin Szabad Egyetemre el akar menni, egyiptomi szombat lesz, tehát olyan nyílt nap, amikor részt vehet mindenki az előadásokon. A harmadik hírem pedig, hogy a szokásos évi ülésünket, vagyis az előadást a Nemzetek Házában a mekkai zarándoklatról fog szólni, 31-én fogjuk tartani, és bővebben, ha valaki utána akar nézni, akkor rövidesen fönn lesz majd egy rövid összefoglalója ennek a www.mept.hu, tehát a társaságnak a honlapján.
Bocsánat, én is közbeszólok a szombati napról, ugyanis szombati napon lesz Csillaghegyen, egyiptomi nap, a Csillaghegyi Közösségi Házban 10 órától délután 3 óráig. Nem tudom, vámbériak nem lesznek ott?
Nem lesznek ott, mert hogy...
Ágnes? Mivel a Vámbéri Ármin Keleti Szabad Egyetem programjait szeptemberben meghirdettük, ezért mi a saját programjainkhoz igazodunk, ezért a rendes hallgatók természetesen a rendes óráikon vesznek részt, az érdeklődők pedig a Szabad Egyetem előadásait hallgatják meg, úgyhogy mi ezen nem veszünk részt.
Köszönjük szépen!
Akkor három kérdésre fogunk válaszolni, arra a három kérdésre, amit múlt héten kaptunk, a többi kérdést azt majd következő alkalmakra halasztjuk el. Az első kérdés, most csak a legelső kérdésre válaszolunk, és a következő egységben következik a második, és a második zene után a harmadik kérdés. Tehát az ókori Egyiptomban Anubis, vagy inkább Szétet ábrázolták a sötétben világító vörös szemekkel. Mielőtt átadnám Annának a szót, ábrázolás egyiknél sem volt, szövegben szerepel, hogy Szétnek volt vörös szeme, ez a haragnak a jelét jelentette, és mint a haragos szem, még Horusszal kapcsolatban is, ha valaki például megsérti a piramisokat belép, még Hórusz is fölléphetett ellene vörös szemmel. De ábrázolása nincs az ókori Egyiptomban.
Engedjétek meg, hogy én válaszoljak erre a kérdésre, miután én nagy tévénéző vagyok. Ennek következtében pontosan tudom, hogy mire is gondolnak a kedves hallgatók. Szétnek piros szeme a Tutankhamun Szetamun című rajzfilmekben jelentkezik, amikor a halott kis fáraócska felbosszantja őt, és akkor Szétnek a piros szemei kivilágosodnak. A másik, az Anubis, az a csillagkapura jellemző, de hogyha már valaki nagyon bele akar ebbe a témában mélyedni, akkor talán közölném, hogy ezen felül még a következő filmekben látható ez, a múmia átka, a skorpió király, Jack Hunter és a menny csillagra, de könyörgöm, inkább ne beszéljünk ezekről a hollywoodi filmekről, ugyanis tudományos alapjuk igazándiból nincs. Az illető belekukucskálta a National Geography éppen menő adásába, onnan kikanalazott egy nevet, kanyarított hozzá egy történetet, és ebből mindjárt 60 millió dolláros filmet készítettek. Úgyhogy én ennél többet nem is szeretnék erről mondani.
No, hát akkor ezt a kérdést ilyen módon mindketten megválaszoltuk, és most vendégünkhöz szeretnék fordulni, aki, mint említettem, egyiptológus is, nagyon érdekes, izgalmas témát kutat, nagyon érdekes témával foglalkozik, és ez a téma az egyiptomiaknak a túlvilági életével kapcsolatos, illetőleg az, hogy mi történik akkor, ha valakiből elszállt a lelke, aminek ugye tudjuk több formája is volt.
Köszönöm. Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatóit, és nagyon örülök annak, hogy ezen a kicsit ilyen borús januári napon egy ilyen derűs és szép témáról beszélünk. Remélem érződött, hogy nincs a hangomban irónia, hogy akkor, amikor az ókori egyiptomiak halál felfogásáról, a halál elképzelésekről beszélek, akkor ezt a kifejezést használom, hogy derűs. Valóban nagyon régóta foglalkozom a témával, mondhatnám, 15 éve készül a könyvem, aminek az a címe, hogy a mosoly titka, vagy az ókori egyiptomiak halál felfogása. Mi rendszeresen utazunk Egyiptomba a Szabad Egyetem hallgatóival és kívülálló érdeklődőkkel, és egy-egy ilyen utazás végeztével szinte nehéz elképzelni azt, hogy végig csak síron túli halállal kapcsolatos emlékhelyeken jártunk. Tehát amikor bemegy az ember egy gyönyörű óbirodalmi masztabába, ami ugye a temetkezési emlékek közé tartozik, mondjuk egy tíj masztabába, egy mereruka vezír masztabájába, és ott élettel teli gyönyörű jeleneteket lát, akkor nehéz azt mondani, hogy az ember egy sírban jár, nehéz azt mondani, hogy ez valaki olyannak az építménye, aki a hatalomra kerülésétől kezdve a halál útján gondolkodik, illetve azon a léten, ami a földi létet követi. Az egyiptomiak egyébként két olyan fogalmat használnak, amiért megszűnik a félelem a halállal kapcsolatban. Az egyik ilyen fogalom a heh, milyen kár, hogy nem tudok itt most rajzolni, vagy a kezem hadonászása sem látszódik.
De hát
a rádióhallgatók számára nem látszódik. Tehát a heh az örökké, örökkön örökké, a másik pedig a jet, ami szintén egy ilyen örökké fogalom. Ez a heh fogalom talán az, ami ezt a félelem nélküliséget és ezt a derű, a halállal kapcsolatos derű felfogást eredményezi. Az akkori egyiptomiak ugyanis úgy képzelték, hogy amikor meghalnak, véget ér a földi létük, akkor valamilyen módon átkerülnek a túlvilágra, felkapaszkodnak Ré bárkájára, és utána kezdődik az örök élet, ami minden reggel a felkelő nappal együtt kezdődik, és minden délután lenyugszik nyugaton. Ezért kerülnek az egyiptomiak, ezért gondolják az egyiptomiak azt, hogy a nappal együtt folytatódik az életük örökkön örökké, és ahogy Egyiptomban a nap minden reggel felkel, és minden este lenyugszik, ugyanígy az emberek, akik átkerülnek a túlvilágra, azok ugyanígy örökkön örökké élnek, minden reggel felkelnek a nappal, és minden este elmennek a nappal. Hadd mondjam egy személyes, közös, nem is tudom élménynek, vagy minek nevezzem, amikor kedves tanárunk Kákosi László professzor úr meghalt, akkor a Szabad Egyetem részéről írtam egy nekrológot, illetve mondtam egy nekrológot, és ebben szerepelt egy olyan mondat, hogy jó az egyiptológusnak, aki hisz abban, hogy átmegy, oda megy Ré bárkájára azok közé, akik már elmentek, és tudja, hogy akik itt maradtak, azok majd jönnek utána, és utána minden reggel felkel a nappal, és minden este lenyugszik a nappal. Én nagyon szerencsés helyzetben vagyok, egy olyan lakótelepi lakásban lakom, amelynek a 8. emeletéről minden reggel láthatom a napkeltét, amikor persze fölkel a nap. Úgyhogy én is minden reggel köszöntöm azokat, akik odaát vannak, és este, ha tehetem, különösen a gyönyörű sivatagi naplementéken, akkor elbúcsúztatom azokat. Ahogy mondtam, az egyiptomiaknál el kell választani a királyok temetkezését és az egyszerű emberek temetkezését, de gyakorlatilag mindenki gondoskodik valamilyen formájában a túlvilági létéről, akár úgy, hogy amikor anyagi lehetőségei engedik, akkor kenőcsöt vásárol a balzsamozásához illatszert, vagy azokat a fehér gyolcskötegeket beszerzi, amelyek fontosak számára a balzsamozáshoz. Természetesen ugye a királyok pedig elkezdik építeni temetkezési emlékeiket. Hát sajnos ennek az adásnak a keretei nem teszik lehetővé, hogy mondjuk részletesen végigmenjünk azon, hogy hogyan lesz az óbirodalomban, a masztabából, az első piramis, Djoszer lépcsős piramisa, aztán a későbbi tökéletes piramisok, hogy hogyan indul el és hogyan zárkózik az ember a sziklasírokba, a középbirodalomtól kezdve, majd az új birodalomban is folytatja ugye azt a kettősséget, hogy halotti templomot emel magának a Nílus völgyéhez közel, a testét pedig királyok völgyébe, királynék völgyébe zárja el. Erről is egy sajnálatos, hogy a rádión ugye képet nem lehet látni, erről is az egyik legkedvesebb élményeim egyike, amikor Hatshepszut Deir el-Bahari templomának az emeletén ott állunk, és ott vannak Hatshepszutnak ezek a gyönyörű kis mosolygó képmásai. Amikor azok a szobrok készültek, és ezt a mai ember is könnyen el tudja képzelni, hogy látja maga előtt azt a tevékenységet, ami Egyiptomban 5000-10000 évvel ezelőtt mind a mai napig folyik, a munkások napkeltétől napnyugtáig művelik a kis földjüket, hallja a fülében a fecskék csivitelését és a nátszálak suhogását, érzi a bőrén a szél illatát, látja maga előtt a Nílus hullámait csobogni, és ez az embernek már életében egy olyan jó érzést ad, ami valóban félelem nélkülivé teszi a halált. És bizony-bizony, az az élet, amelyik nem fél a haláltól, az nem fél semmitől, az egy derűs, kiegyensúlyozott, irigylésre méltó, bölcs élet. Én úgy gondolom, hogy amikor az emberek vonzódnak az ókori Egyiptom, hát mondjuk így titkai iránt, akkor ezek között a titkok között jelentős helyet foglal el az, hogy mi a titka ennek a derűs, nyugodt, nem rohanó, szép életnek. Ugye tudod, hogy az egyiptomiakról mondják azt, hogy a sivatag szélén megáll az idő, és nincs jelentősége az időnek. Ez megint egy olyan irigylésre méltó dolog, amit nagyon jól meg lehet ám kint Egyiptomban tanulni.
Igen, most lassacskán zene következik, láttam, hogy Anna valamit hozzá akarna tenni.
Csak annyival szeretném kiegészíteni, hogy én 5 évet éltem Szudánban, 4 évet Egyiptomban. És hogyha nekem azt mondanák, hogy mikor indulsz, akkor közölném, hogy becsomagolom a bőröndöm.
Még a zene előtt egy mondatot hadd mondjak, hogy az utóbbi években mi is azt tapasztaljuk, hogy az utazásainkon a Vámbéri Ármin Keleti Szabad Egyetem hallgatóin kívül nagyon sokan vesznek részt, akiket azért hív ez a föld, mert nem csak szemmel látható dolgokat ad, hanem olyasmit, ami ennél több tudás, filozófia, egy olyan fajta életérzés, amit sehol másutt az ember nem kap meg, csak Egyiptomban.
Akkor ezzel fogjuk folytatni a zene után, hogy milyen is, hogyha valaki Egyiptomba megy. Tehát egy kis zene után folytatjuk beszélgetésünket dr. Pécsi Ágnessel. Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Kontaktrádióban, a Fáraok Földjén című műsorban, amelyben ezúttal a Venomon beszélgető rovatunkban dr. Pécsi Ágnessel beszélgetünk. Mielőtt azonban a beszélgetést folytatnánk, akkor a második kérdés következik, amit majd meg is fogunk válaszolni természetesen. A kérdés úgy hangzott, az 5. dinasztia idején Idut hercegnő valóban rendelkezett írástudással? No, ezzel a kérdéssel kapcsolatban röviden azt szeretném válaszolni, hogy volt egy Idut nevű hercegnő, aki Uniszak az unokája volt, Unis sírfeljárója mellett található a masztabája. 1927-ben találták meg ezt a masztabát, azóta többször is megnézték, publikálták is, Makramalla publikálta 1935-ben, és a publikáció alapján fölmerült az a gyanú, hogy Idut hercegnő írástudó lett volna, ugyanis az egyik ábrázolásán az elajtó fölött van egy sztélé, ott a szék alatt egy írókészlet van. Azon kívül a sírban egy másik helyen van egy csónak, ahol szintén Idut mellett írókészlet van. Idut ugye hölgy, hercegnő volt. Mivel voltak nők, akik tudtak írni, olvasni az ókori Egyiptomban, legalábbis az új birodalomból vannak konkrét példáink, ezért sokakban fölmerült, hogy ő tudna írni és olvasni azonban. Az utóbbi években Kanavati egyiptológus újból megvizsgálta ezt a sírt, és felfedezte, hogy ez egy nagyon különleges sír, ugyanis nem Idut számára épült, hanem egy Ihi nevű vezér számára, Unisznak a vezére számára, amit aztán Teti fáraó korában átalakítottak Idut számára. Vagyis ez azt jelenti, hogy ezek a jelenetek, ahol az írókészlet ott szerepel, eredetileg Ihinek, a vezérnek készültek, és egy vezír természetszerűleg írástudó volt, mint a legfőbb bíró, és mint a legfőbb hivatalnok, ő intézte az ország ügyeit, elképzelhetetlen lett volna írás nélkül, és nyilván büszke is volt erre a tudományára. Tehát ez az oka a dolognak. És akkor most...
Bocsánat, akkor...
Úgy látom, hogy ketten is, mindketten szeretnétek hozzászólni.
Akkor Ágnest hagyom inkább, mert ő a szakember.
Én csak egy anekdotát hadd meséljek el Idut hercegnő sírjáról. Én 1975 és 80 között éltem Egyiptomban, és rendszeresen a nagykövetségen dolgozott a férjem, és a futárokat én vittem ki minden hónapban Szakkarába. Ugye akkor még nem volt bekerítve, nagyon-nagyon kevés turista volt, ez közvetlenül a háború után volt, és Idut hercegnő sírjában mindig bementem, mert gyönyörű óbirodalmi ábrák voltak, élettel teli jelenetek, és egyszer előfordult, hogy az őr mondta, hogy egy doboz cigarettájért egy sztélé darabkát elvihetünk. És én az önérzetes, tudománykedvelő magyar mondtam, hogy szó se lehet róla, hát ennek itt van a helye. És bizony, amikor egy hónap múlva mentem, akkor az a darabka hiányzott, tehát más élelmesek elvitték. Mi igaziból az utazásaink során ezért is nézzük el azt, hogy irdatlan belépődíjak vannak Egyiptom régészeti helyeire, mert tudjuk, hogy ezeket a belépődíjakat a restaurálásra, az állag megóvásra, ezeknek a helyeknek az őrzésére fordítják.
És akkor Anna?
Csak szokás szerint kajánkodni akartam, mert hogy azt akartam közölni, hogy biztos vagy te benne, hogy az egy írótábla volt, nem pedig egy hímző ráma?
Nem, biztosan nem csak tábla volt, hanem az ecsetet is lehet látni, meg azt a kis bugyort, amiben a festéket tartották. Tehát ez egyértelműen nagyon szépen ki van dolgozva. És akkor, ha már úgyis Egyiptomban járunk, és a Vámbéri Ármin Keleti Egyetem úgyis szokott, mint azt már hallottuk, utazásokat szervezni Egyiptomba, akkor most megkérdezném, hogy ide is el szoktatok menni, illetőleg hová szoktatok elmenni?
A Vámbéri Ármin Keleti Szabad Egyetem a Málerede művészettörténet szakkörből nőtt ki. Málerede a magyar egyiptológia egyik híres alakja. Egyébként én tudom, hogy ez itt nem a reklám helye, de a Szabad Egyetem holnapi egyiptomi szombat rendezvényén délután 4 órától egy Málerede életéről szóló könyvet mutatunk be. Tehát a Málerede művészettörténet körből nőtt ki, és az első utazásaink során a 14-18 éves középiskolás diákjainkkal, a Lengyel Gyula Kereskedelmi Szakközépiskola diákjaival vonattal lementünk Athénba. Athénból fedélközi utasként átmentünk Alexandriába, és vonattal, helyi közlekedési eszközökkel, nagyon-nagyon nehéz körülmények között 3-4 hetet töltöttünk el Egyiptomba, és körbejártuk az országot. amióta a Vámbéri Szabad Egyetem, mert Vanek Zsuzsanna egyiptológus végész kolléganőmmel és Csicsman Lászlóval megalapítottuk, rendszeresen utazunk Egyiptomba, sőt, Zsuzsának és a Szabad Egyetemnek ásatásai is vannak, két ásatása van, évente egyszer, de ha tehetjük, az anyagi lehetőségeink engedik, akkor kétszer is megyünk ki az ásatásokra, a hallgatóink közül visz Zsuzsa az ásatásokra segéderőt. Az évi kétszeri utazásra a Szabad Egyetem hallgatóin kívül nagyon szívesen elviszünk kívülálló érdeklődőket, olyan érdeklődőket, akik nem a Níluson akarnak hajózni, vagy nem Hurgádán akarnak pihenni, hanem vállalják azt, hogy hát, kénytelen vagyok ezt a kifejezést használni, testük verítékével fizetnek meg azért, hogy megismerjék az ókori Egyiptomot. Ezek általában kéthetes utazások, bár most májusban úgy megyünk egy háromhetes útra, hogy Alexandriába, a Sziva oázisba, elmegyünk a Fehér Sivatagba, a Farafra oázisban kintöltünk egy éjszakát, Baharija, Karga, Dakla, természetesen ugye Luxor, Asszuán, Abu Szimbel, elmegyünk Abidosba, Dendelába, és hát inkább szakmai előadásokon mutatjuk be Egyiptomot, de különben is nagyon sok ember van, akit egy kicsit mélyebben érdekli ez, mint amit esetleg egy úti könyv információi nyújtanak, hogy jobbra néz, balra néz, hány méter magas, meg hányba építették. Ezeken az utazásokon az ókori Egyiptom régészete, története, művészete egy kis bevezetést kapnak a hieroglifákkal, ismerkedésbe, úgyhogy ezek ilyen elég, ebből a szempontból fejileg elég gyötrelmes utak, tehát nem pihenő utak. De mi úgy látjuk, ahogy az előbb is mondtam, hogy nagyon-nagyon sok olyan ember van, akit hív, megszólít Egyiptom.
Melyik része a legnépszerűbb az utatoknak? Meg lehet állapítani?
Nem jó a kérdés, mert úgy van, hogy mi bizonyos helyekről megkérdezzük utólag, hogy ezt kihagyhattuk volna, hogy nem csak a mi szívünk vágyunk, és azért megyünk. Például ilyen, amikor az oázisokba bevesszük magunkat. Ugye az oázisokról mondott egy nagyon szép mondatot Bázák a Sivatagi Szenvedély című novellájában, hogy tudja, uram, a sivatagban ott minden van, és semmi sincs, Isten maga van ott emberek nélkül. És mi mindig attól félünk, hogy bemegyünk a sivatagokba, itt tényleg csak kő hátán változnak a sivatag színei, kintoltjuk az éjszakát a Farafrában, a csillagos égbolt alatt, hogy vajon nem unalmas-e kívülállóknak, de mi azt tapasztaljuk, hogy nem, nem, hogy még ezt se nagyon hagynák ki. Igen, az előfordul, hogy mondjuk amikor egy kairói három nap a sínai félszigeten megmásszuk ugye Mózes hegyét napkeltekor, utána Luxorban kimerítő napok következnek, hogy utána, hogyha felajánljuk, hogy Abidos Dendela helyett inkább a szállodában lehet napozni és úszni, hát nagyon kevesen mondanak le Abidosról és Dendeláról. Ugye most megint itt viszont remélem érződik egy kis irónia a hangomban, hogy a titkai, a hely titkai, hát azok vonzák az embert. Hogy miért mondom ezeket a titkokat? Ezeken az utazásokon nagyon sokan vannak, akik valamilyen ki nem mondott kérdésre választ szeretnének kapni. És én mindig azt mondom, hogy nem biztos, hogy a válasz kell. A megismerés vágya, a kíváncsiság, ha hajtja az embert, az nagyon jó. Nem biztos, hogy mindenre választ kell kapni, de hát azért az ókori Egyiptomban sajnálatos módon több mindenre tudjuk a választ, mint nem. A legelején, amikor ezek a piros szemek szóba kerültek, hogy mindig az utitársak, amikor kérdezgetnek engem, akár a Anubis piros szeméről, vagy bármiről, akkor én mindig azt mondom, vagy például a gyógyítás egy kedvenc téma, hogy jó, ismerték-e színgyógyászatot meg, hogy már az ókori egyiptomiak is tudták ezt meg ezt. És akkor én mindig megkérdezem, hogy honnan veszitek? Mert hiszen, hát Hédi, pont te fordítottad azt a könyvet az egyiptomi orvoslásról, igaz? Hát abban feketén és fehéren benne vannak a papiruszok, azok a papiruszok, amelyek az orvoslási szövegeket, a különböző gyógyszerek összeállítását, adalékanyagait, stb. Tartalmazza. Nem, az ókori Egyiptommal, az egyiptológiával nem lehet szélhámoskodni. Ezt idézőjelbe téve mondtam. Persze egy olyan országgal kapcsolatban, mondjuk Mexikó vagy Peru, ahol minden forrást gondosan elégettek a spanyolok, és nincs forrás. Ott lehet bármit mondani, még akár Denikennek is. De Egyiptommal kapcsolatban hogy bemegyünk mindig Abidosban, abba a kis teremben, ahol azt mondják, hogy jó, Daniken, megcsinált ezt a villanyköltét, mert az ókor egyiptomiak ismerték a villanyköltét, és akkor ott mutatják nekem. Hát én meg megmutatom nekik, hogy ez egy dzsedoszlop. A dzsedoszlopra ráfonódik két kígyó, ilyen olyan koronába, stb. Stb. Meg a másik kedvencem Abidosból a tenger alatt járó, a tank és a helikopter, az ókori egyiptomiak ismerték. Úgyhogy mindig, amikor elmegyünk Abidosba, először oda megyünk a tenger alatt járóhoz, a helikopterhez és a tankhoz, és akkor megmutatom, hogy ez valójában mi volt.
És a repülőgépet a Kairói Múzeumban megnézitek? A kitárt szárnyú bálmadarakat?
Igen, igen. De... igen, én nagyon szomorú vagyok, és én azért is örülök ennek a rádióadásnak, és ezért köszönöm külön a meghívást is, meg azoknak, akik ezt a rádiót fönntartják, hogy a tudománynak, a tudósoknak adnak lehetőséget arra, hogy a tudomány álláspontját mondják el. Nem igaz, hogy az embereknek nincs igényük erre. Nem igaz, hogy az emberek a legkönnyebb ellenállás felé mennek, és akkor valamilyen Denikeni ostobaságot, bocsánat, mondanak. Bárha ezt megteszik, tegyék, de Egyiptommal kapcsolatban ne tegyék, mert Egyiptommal kapcsolatban annyi forrásunk van, hogy a források alapján én nagyon szívesen minden titokról lerántom a leplet.
Azért Mexikót se bántsd, mert húgom speciál a dél-amerikai történelemmel, őstörténettel foglalkozott korai ifjúságában, és fantasztikus albumokat rajzolt, tehát azért ott is lehet dolgokat találni, de most Egyiptomnál tartunk.
Félreértettél? Én csak azt mondtam, hogy ott nincs forrás. Lehet, hogy foglalkozott vele, meg lehet, hogy rajzolt. Én most a jövő pénteken megyek épp Mexikóba 3 hétre, de nincs forrás.
Tehát ott
nincs írott forrás. Írott forrás ott nincs. Kénytelen vagy. Én például azzal foglalkozom, hogy ezek a meditációs átváltozás ábrázolások a mexikói építmények sarokkövein. Kígyóvá változás, sassá változás, jaguárá változás. Nincsenek róla források. Ott lefényképezed, keresed az analógiákat, nézed a párhuzamokat, de nincsen róla rendes, akkori írott forrás. Arra nyugodtan rámondhat bárki bármilyen csacsiságot. De Egyiptomnál ilyen nincs, mert Egyiptomnál minden forrásunk megvan.
Egyiptomnál is volt az írásbeliség kezdete előtt.
Az egyiptomi őskorról van
szó. Az téged mennyiben zavar?
Mi?
Az, hogy az egyiptomi őskor, tehát itt az óbirodalom előtti időszak, tudod, óbirodalom volt az írásbeliség kezdete, nem?
Tehát Anna arra akar kitérni, hogy az ókori Egyiptomban az első írásjelek a 0. dinasztia korában jelentek meg, az első papírusz üresen az első dinasztia korából származik, de csak az óbirodalomtól vannak tényleges írásos forrásaink, de csak nevek vannak, nagyon rövid tulajdonos megjelölések. Anyagjelek.
Jó, akkor ne alagudjatok, de erre hadd mondjak megint egy anekdotát. Mondjam. Remélem, senkit se sértek meg, és senki se jelenti fel a kontaktrádiót.
Nem jelenti.
Nem nevezem néven azt az urat, aki írt egy könyvet a piramisokról, és nem mondom azt se, hogy milyen csoportba soroljuk, ez egy francia elnevezés egyébként, akik a piramisokról ilyen különböző elméleteket jelentettek meg. Ez egy magyar úr volt egyébként, és ő azt mondta, hogy a piramisok valaha világító toronyként szolgáltak, mert a vörös tenger, vagy a földközi tenger az odáig folyt a piramisok aljáig, a gizai platóig. És akkor igazad van, én nem csak írott forrásról beszélek, hanem egyáltalán forrásról. Ugyanis valaki megkérdezte az úrtól, hogy oké, de hogy magyarázza, hogy a piramisok építését megelőző időszakból, mondjuk az azt megelőző 10 000 évből település nyomok vannak a piramisok és a földközi tenger vonalak között. Mire ő közölt, hogy hát őt az ilyen régészkedő hülyeségek nem érdekli. Hát dehogy is nem, hát bocsánat, ez forrás, ez létezik, ezt nem lehet kihagyni. Csak hogyha ezt kihagyjuk, akkor nincs ugye hangzatos elmélet, meg könyv. Még egyszer mondom, senkit se akarok bántani, tehát én nem csak írott forrásokra gondoltam, mert forrás minden.
Bocsáss meg, éppen ezért kérdeztelek, éppen ezért tettem fel ezt a kérdést, hogy ez a bizonyos forrás minden. Mert az emberek általában azt képzelik, hogy ha valami le van írva, az már az a forrás non plus ultrája, azon felül nincs semmi.
Nem. Tehát akkor még egyszer remélem, hogy a hallgatók nem értették félre. Én nem csak az írott forrásokról, egyáltalán a forrásokról beszéltem, és akkor most egy tévhitet hadd oszlassak el. Ugye az ember azt hiszi, hogy a régészet azt jelenti, meg az ásatások azt jelentik, hogy jó, valaki Indiana Jones kalapjába oda megy egy ilyen ásatásra, megküzd a skorpiókkal, köszönöm, és akkor ezt a tamaszt talál, és hú, milyen érdekes. És akkor megtalálja mondjuk Tutanhamon aranykincseit. De a régészet, bocsánatot kérek, az nem ez. A régész oda megy, és mondjuk teste verítékével 3 hónapig, 10 éven keresztül, évente 6 hétig, 2 hónapig egyszer vagy kétszer ásogat, és talál mondjuk egy kis vacak osztrapont, ami rajta van valami olyan jelzés, amit beilleszt valahova egy történelem könyvnek, egy fejezetén belül egy mondat lesz az. Ő meg az egész életét rátette. Hát nézzük meg a Kákosi professzor Dzseuti sírját, vagy akár a mi sírunkat, amin Zsuzsáék most kim voltak. Zsuzsáék találtak néhány csodálatos osztrakon darabkát, találtak néhány csodálatos kis szoboltöredéket, amire mondjuk bárki azt mondja, hogy jaj, ugyan már ez is olyan nagy szám, mert egy mondat lesz belőle az ókori Egyiptomról szóló történelemkönyvekben, és ez is forrás, és ezt nem szabad lebecsülni, és nincs olyan, hogy engem a forrás nem érdekel, mert nekem van egy hipotézisem. Már bocsánatot kérek, a régészetben van egy olyan szabály, hogy X számú premisszának, tehát tételnek, bizonyítéknak, forrásnak nevezd, aminek akarod, kell lenni, ahhoz, hogy én egyáltalán egy hipotézist felállíthassak. Olyan nincs, hogy jaj, a piramisokat az UFO-k építették, mert az ember nem tudja megépíteni. Hogy ne tudná az ember megépíteni? Tudjuk például azt, hogy a nagy piramisnak mekkora a szikla magja. Én egyébként, amikor az utitársaimmal, meg a hallgatókkal a nagy piramis tövébe eltöltök 1,5 órát, akkor többek között ezzel is töltöm az időt, hogy a középső piramisnál megnézzük azt, hogy eredetileg ez a hely, ez ugye egy kőbánya volt. Ott kijelölték a piramis alapjait, elholták körülötte a követ, tehát itt nem az történt, hogy lecsiszolták simára, és elkezdték ráépíteni a piramist. Hát akkor fogalmunk sincs, hogy mennyi idő alatt építették, de az biztos, hogy nem az UFO-k építették az odavalósi kőből. Tehát ezért mondom, hogy ilyet nem lehet így megközelíteni az egyiptológiát. Mert hogyha én nekem valaki azt mondja, hogy Mexikóban mondjuk a Laventa Parknak van, ezek a furcsa dobozok a levitáltatást, a lebegtetést bizonyítják, hát akkor azt mondom, hogy nagyon érdekes, a késformájú emberek tátott szájjal egymás felé fordul válnak, hát lehet, hogy levitáltatta. De Egyiptomban nekem forrásaim vannak arról, hogy hogyan fonták a szizálhálót, hogy hogyan tették bele a kötömböket, ott kiszámították pontosan, hogy hogyan vonszolták a köveket, hány embert, hány állatot kellett befogni azért, hogy vonszolják. Elnézést, az utazásoktól egy kicsit elkanyarodtunk.
Nem, bocsáss meg, egyébként én az ördögügyvédje vagyok, és ez, amit elmondtál, ez olyan fantasztikusan érdekes, de csak így tudtam belőled kihozni.
No, akkor most egy újabb kis zene után folytatjuk ezt a nagyon izgalmas eszmecserét.
والله ازاي هنا عليك كل شيء في البعد بشتاق لك يا غالي امتى فين بندع عليك والله وحشوني كتير عليك
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket tehát ismét a Kontakt Rádió Fáraok Földjén című műsorában, ahol dr. Pécsi Ágnessel beszélgetünk, és mielőtt ezt a szinte vitába fulladó forrásokkal kapcsolatos megbeszélést folytatnánk, akkor a harmadik kérdést is elmondanám, és meg is válaszolnánk. A kérdés úgy hangzott, miért lehet, hogy az első dinasztiából Narmer nevét a gonosz harcsával, vagy a felső és alsó Egyiptom koronájával ábrázolták? No, hát az az igazság, hogy én végignéztem minden forrást, ahol Narmer nevével találkozni tudtam, sehol nem találtam a koronát, tehát ezt nem tudom, hogy minek alapján íródott, az viszont tény és való, hogy Narmer nevét a harcsával és a vésővel írják. Kétfajta harcsát különböztettek meg az egyiptomiak, ezek közül az egyik a nár, a másik a mer, az viszont egy jelző, és elhoztam Faulknernek a közép-egyiptomi szótárát, amit majd megpróbálok, míg itt átadom a szót, majd megmutatni benne a nár szónak az írását, hogyha valaki előtt nem lenne ott a Narmer neve. A másik név pedig, amit szintén meg fogok mutatni, a mer, hát ennek sehol, semmilyen szótárban nem találtam dühös jelentését. Mer sok mindent jelent, betegség, fájdalom az alapjelentése, és mint ilyen, több kifejezésben is szerepel, és ezen kifejezések valamennyien a betegség köré csoportosulnak. Van azonban egy kifejezés, amelyiknél mer, en, ib, és utána egy személynév következik, tehát valakinek a szíve beteg, és ezt arra használták, hogy valakit sajnál valaki. Tehát feltételezhetem, hogy ez ferdülhetett el a dühössé, más okot nem tudok találni, minden esetre a Wikipédiában is megnéztem, a magyar Wikipédiában sikerült megtalálnom ilyen formában, és itt szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy az interneten nagyon sok jó dolog van, de nem szabad mindent készpénznek venni, tehát le kell ellenőrizni. Ha valaki megnézi Narmert a Wikipédiában, az angol részt, ott például már nem szerepel ez. Nem véletlenül, ott azt mondják, hogy vitatott a jelentése, mert nagyon furcsa jelentés az, hogy egy uralkodónak az legyen a neve, hogy beteg hal, hogy beteg harcsa. Tehát lehetséges, hogy itt a korábbiak során volt ennek valamilyen más jelentés árnyalata is, de a vésővel írt mer szó a későbbiekben mindig a betegség, a fájdalom köré csoportosult. Tehát a dühösséghez semmi köze nem volt.
Bocsánat, ehhez még azt tenném hozzá, hogy ha már a kedves hallgató elővette a Wikipédiát és megnézte, és látta, akkor talán az egyesről menjen át az alján levő 2-es, 3-as, 4-es pontra, mert mindegyiken talál némi magyarázatot.
No, bocsánat, úgy kaptuk... még ez a Narmerhez, ha mondjak valamit, mondjad. És itt igazán nem akarok poénkodni, de nem is biztos, hogy ezeket a hangértékeket le kell fordítani. Például ugye az egyik kedvenc példám Unis nevében, hogy van egy nyúl, van alatta ugye a fonetikus komplementum N, a madától az I vagy J, és az orstól az S. És ezt annak idén, amikor még nem tudták a hieroglifákat megfejteni, akkor ezt a nevet úgy fordították, hogy a vízen járó ostoros nyúl. De hát ezt a nevet ezt nem kellett lefordítani, ez ugye Unis vagy Venis, azt ennyi, ennyi. Egyébként ennek a hallgatónak, aki ezt a mérges harcsát kérdezte, neki azt javaslom, hogy próbálja meg bármilyen idegen nyelvvel lefordítani, vagy értelmezni a Kiskunfélegyháza nevet.
Köszönjük szépen! Nagyon örülök, hogy ezt mondtad, mert te nagyon kedves és nagyon udvarias hölgy vagy. Én esetleg valami, nem durvaságot, de valami gúnyosabb dolgot mondtam volna, és esetleg megsértettem volna, holott feltehetőleg érdeklődik ezek iránt a dolgok iránt, csak éppen néha rossz helyen érdeklődik. Így van.
Hát no. Egyébként a Vámbéri Ármin Keleti Szabad Egyetemet mi pont ezért hoztuk létre, ezt jó, hogy így felvetetted. 9 évvel ezelőtt dr. Vanek Zsuzsanna egyiptológus régész kolléganőmmel arra az elhatározásra jutottunk, hogy az nem megy, hogy mi mindig fintorgunk a különböző ezotérikus értelmezéseken, meg denikenen gúnyolódunk, meg ezeken a laikus, jóindulatú csacska kérdéseken gúnyolódunk, hanem mi arra gondoltunk, hogy nyújtsunk egy olyan lehetőséget, ahol azok, akik mással foglalkoznak, vagy gyerekkori álmuk volt, az életük más felé vitte, azoknak egy olyan lehetőséget, ahol tanulhatnak, tanulmányozhatják az egyiptológiát. És akkor létrehoztuk a Vámbéry Ármin Keleti Szabad Egyetemet, és abban az iskolában, ebben a bizonyos Lengyel Gyula Kereskedelmi Szakközépiskolának az épületében, amelynek jogelődjében Vámbéry Ármin keleti nyelveket tanított. Csak egyiptológusok tanítanak nálunk, és hieroglif szövegolvasást, ókori egyiptomi nyelvtant, ókori egyiptom régészetét, történetét, művészetét. Egy hónapban 3 szombat az, amikor reggeltől estig vannak az előadások. Egy szombat az, ami úgynevezett egyiptomi szombat, ezt kívülállók részére tartjuk. Ilyenkor egy ilyen kis egyszerűbb, de az a neve a tantárgynak, hogy bevezetés a hieroglifák csodálatos világába, és utána is hát olyan előadásokat tartunk, amelyek a tudományt szolgálják. A hallgatóink 12 évestől 82 éves korig látogatják a Szabad Egyetem előadásait, és hát bizony, amit Hédi is jelzett már, és azt hiszem te is mondtad, Anna, hogy internetről az egyiptológiát nem lehet megtanulni. Egyébként épp tegnap kérdezte tőlem valaki, hogy és amikor befejezik az 5. évet, akkor utána hogy vizsgáznak? Hát, hogy befejezik a tanulmányaikat? Hát mondtam, nem. Mert a ugye 9. év, és bizony nálunk ott vannak a 9. évesek, mert mi még 9 év alatt nem ismételtük önmagunkat, meg az előadásainkat. Ez az a tudomány, amit jó pap holtig tanul, ez bizony a jó egyiptológus is holtig tanul, tehát mi magunk is együtt tanuljuk a hallgatóinkkal azt, amit egyikünk, másikunk tanít. És hát persze az utazásokon mélyítjük el a stúdiumainkat.
Bocsánat, erre csak azt a bizonyos Thomas Mann idézetet szerettem volna mondani, hogy mélységesen mély a múltnak kútja. Tehát amíg te leérsz oda az aljára, illetve onnan felkapaszkodsz, az egy iszonyatosan hosszú időt és iszonyatosan nagy történetet foglal magában. És hogyha azzal mind meg akarsz ismerkedni, az talán az életed is rámehet.
Hát igen.
Nem talán biztos.
Biztos. Igen.
Amit meg akartam kérdezni, hogy hogyan válasszátok a témákat ki, minek alapján?
A Szabad Egyetem előadásaiban? Hát ez úgy van, hogy vannak állandó előadóink, tehát ugye, említettem dr. Vanek Zsuzsannát, Gulyás András, Egedi Barbara, Győri Hedvig, aki most szerkett papjainak titkai oltat előadást, jó magam, régebben tanított nálunk Gaboda Péter, de Kákosi László professzor is halála előtt még az utolsó ilyen nagy előadását nálunk tartotta. Rendszeresen hívunk meg külföldi egyiptológusokat és régészeket. A témát részben mi magunk választjuk, mondjuk, hát most lehet, hogy egy ilyen kulisszatitkot leplezek le, hogy ami hozzám is közel áll. Én legalábbis tudom magam, hogy amit én szeretek, meg amihez valami újat hallottam, utána jártam, megnéztem, azokat tartjuk meg. De így vagyunk vele, azt hiszem valamennyien.
Van valami konkrét vonalad?
Nem, hát én ilyen hétköznapi témákkal foglalkozom. Holnap például a szerelem, házasság, erotika az ókori Egyiptomban címmel tartok előadást, és lesz a torinói papírus is többek között, ami nemhogy 18 éven, de 24 éven felülieknek való. Mondhatnám, az ókori egyiptomiak is tudták, hogy mi az élet.
Bocsánat, nem cseréljük össze a torinói papíruszt és a torinói leplet, mert az 2.
Hát nem.
No, hát akkor sajnos, mivel az időnk lejáró félben van, pillanatokon belül véget ér, köszönjük a beszélgetést dr. Pécsi Ágnesnek, máskor is szívesen látjuk majd, fog még jönni hozzánk Venomon rovatunkba, és jövő héten pedig Ramszesz történelmi arcképcsarnokunkban a 18. dinasztiának a történetét fogjuk röviden elmondani, illetőleg fogják műsorvezetőink elmondani, úgyhogy remélem fognak hallgatni minket minél többen, és kérdéseket is nyugodtan tehetnek föl. A következő Venomonban azokra is válaszolunk.
És én izgatottan várom a torinói papíruszt. No, hát magam részéről is azt mondom, hogy kedves hallgatóink, nagyon örültünk, hogy velünk voltak, részemről is a viszont hallásra. Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. műsorvezető, dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.